Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük 32. zsoltárunkat, annak első verszakát, Böjt negyedik vasárnapján. A 32. zsoltárból hangzott el az igés köszöntő is. Így kezdődik az énekeskönyvi énekünk, az első verszak: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 338. dicséretet, a 338. dicséret mind a négy verszakát. Így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizenharmadik úrnapja, 33. kérdés. Miért nevezik Krisztust Isten egyszülött fiának, hogyha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti fia Istennek, mi pedig Krisztusért kegyelem által Isten fogadott gyermekei vagyunk. 34. kérdés. Miért nevezed őt mi úrunknak? Azért, mert saját tulajdonává vett minket azáltal, hogy testünket, lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta, mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 32. fejezetéből, a 32. fejezet mind a 11 versét olvasom, református bibliolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltár ez. Hadd kérjem, mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért ülve, de figyelmesen és nyitott szívvel hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk a 32. Zsoltár első versétől Isten üzenete. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékeznie szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak. Végadjatok mind ti igaz szívűek. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hagyd legyen először is a hálánké az első szó, és a te nagy nevednek a magasztalásáért. Hiszen valóban te vagy egyedül, aki bűnöket tudsz megbocsátani, aki vétkeket tudsz eltörölni. És ígéreted szerint, Urunk, ezekről többé meg nem emlékezel. A tenger mélyére veted azokat, és eltörlöd a mi álnokságainkat, mint fellegeket. Köszönjük, Urunk, hogy te egyetlen és igaz Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy neked mindenre van hatalmad. És Urunk, hogy legyen a második szó, ami bűnvallásunké, hiszen ez a Zsoltár is erre szólít fel bennünket. Urunk, add, hogy így tárjuk föl a mi szívünket, mint ahogy ezt Dávid tette ebben a Zsoltárban, ebben az imádságban. Urunk, te világíts bele igéddel, üzeneteddel. Te hozd felszínre, te szembesíts mindazzal, ami bűn, ami vétek, ami életünkben, ami ellened való, ami a te törvényednek szembe megy. Kérünk, Urunk, mindezeket tudjuk mi is megvallani, tudjunk rá bocsánatot kérni. És Urunk, ebben a Zsoltárban benne van az is, hogy mi következik majd mindez után, ha őszinte a bűnbánatunk, ha megvallott vétkeinkre tudunk bocsánatot kérni, akkor pedig te eltörlöd ezeket, elengeded ezeket. Többet már nem terhelnek a bűnök, a vétkek bennünket. Urunk, hadd kérjünk ilyen őszinte bűnvallomást, te indíts erre bennünket. És add, Urunk, hogy talán ne csak most egy-egy Isten tisztelet erejéig, hanem ez a bőti időszakunk ilyen lehessen, ahol elédbe merjük tárni a mi egész életünket, kitárni a mi szívünket, megvallani a vétkeket, a bűnöket, és kérni, hogy te tisztogass bennünket. Urunk, kérünk, kegyelmeddel tedd ezt meg rajtunk is velünk. És Urunk, kérünk is a mostani Isten tiszteletünkért, te légy velünk újra szent lelkeddel. Áld meg igédet köztünk, hogy az megszólítson bennünket, hogy az beleszóljon a mi életünkbe, hogy az, ha kelljen, akkor incsen, ha kelljen, akkor bátorítson. Urunk, olyan csoda az, amikor mindig így szólal meg köztünk igét. Kérünk, légy itt velünk, a te szent lelkeddel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünk egy énekvers, az előző dicséret a 152. dallamára megy, így kezdődik a szövege. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet.
Segítségem.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangéliumból, a 23. fejezetből, a 23. fejezet 13. versétől a 28. versig tartó szakaszból, református bibliósok kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium 23. fejezet 13. versétől Isten írott üzenete, Jézus Krisztus szavai ezek. Jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek. És ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Jaj nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablás vágyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a 8 jaj mondásból a mai igénk 6-7, bocsánat, jaj mondást jelöl ki, és mindegyik úgy kezdődik, hogy jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok. Talán néhány mondatot mindenről, hogy kikhez is szól Jézus Krisztus, hiszen itt a Máté szerinti evangéliumban haladunk afelé, ahogy Jézusnak az elfogatása, majd az ő megfeszítése következik. Megtörtént már a virág vasárnapján, legalábbis mi így hívjuk ezt az ünnepet, a bevonulás Jeruzsálembe, az öröm újongás és valóban úgy fogadták Jézus Krisztust, mint királyt, tisztelettel és hódolattal, és utána pedig jönnek ezek a beszédek. Egyrészt vannak ebben példázatok, vannak elgondolkodtató igék, mint például itt a 22. fejezet végén is, hogyan lehet Krisztus Dávidnak fia és ura. Ismerjük ezt a Zsoltárt is, ahogy elgondolkoztatja Jézus Krisztus az ott álló hallgatókat, és utána pedig ebben a fejezetben elkövetkezik az, hogy feddi az írás tudókat és a farizeusokat. Sőt, ráadásul ezt a jelzőt teszi hozzá, hogy képmutató írás tudók és farizeusok. Tudjuk jól, Jézus Krisztus legfőképpen ettől óvott bennünket, a képmutatástól. A régi kifejezés az abból ered, az ókori világban, a színházakban is a női szerepeket férfiak játszották, és hogy lássa a néző, hogy ki is az, akit játszik az adott színész, föltett maga elé egy állarcot, azaz valami más képet mutatott, mint ami valójában, aki mögötte létezik. Nagyon beszédes ez a fajta kifejezés, és milyen könnyű belecsúszni mindebbe, amit itt a Biblia úgy hív, hogy képmutatás. Valójában másnak mutatni magam, aki én magam vagyok, valami mást mutatni külsőleg, mint aki ott mögötte rejtőzködik. És hát ez a két kifejezés különösképpen is elhangzott újra és újra, hiszen a 8 jaj mondásból hetet elolvastunk. Jaj nektek képmutató írás tudók és farizeusok. Azaz olyanok, akik jól ismerték Istennek igéjét, akik tanulmányozták is azt, és nem csupán tanulmányozták, hanem másokat is tanítottak erre. Különösképpen nagy volt a felelősségük, ismerve Istennek az üzenetét, és azt tolmácsolni is kellett a többiek felé. És a farizeusok pedig megint csak egy kisebb, talán így mondom, vallási párt, vagy kegyességi mozgalom, meghatározó volt az ő szavuk akkor Izraelben. A szó valami olyasmit jelent, hogy az elkülönültek, tehát akik a többiektől elkülönülve éltek, sokszor le is nézve őket, magukat feljebb emelve, hiszen ők ismerték Istennek az igéjét, kényesen meg is tartották ezt, sokszor betű szerint betartva az egyes törvényeket és parancsolatokat, és hát másokat is talán nem csupán tanítottak erre, hanem nagyon sokszor számon kérték mindezeket. Itt a héten éppen bibliaórán volt az az ige, amikor Jézus Krisztus megkérdezik, hogy melyik hát a legfőbb parancsolat. És egy farizeusnak és írástudónak különösképpen is fontos volt ez, hiszen ők 613 parancsolatot gyűjtöttek ki a törvényből. Ezek nagyrészt egyébként tiltó parancsolatok voltak. Ezeket alkalmazták a mindennapokban egy-egy helyzetre. Ezeket próbálták ők is betartani betű szerint. És hát kíváncsik voltak, természetesen fölteszi egy ilyen ember az, hogy hát melyik a legfőbb. Hiszen ennyit fejbe tartani, ennyit betartatni másokkal is, vagy éppen magamnak betartani, lehetetlen dolog. Emlékszünk Jézus Krisztus válaszára, hogy olyan bölcsen abból a sok-sok parancsból, Mózes 5 könyvének egészéről van szó, több ezer igéről. És azt mondja, ez a két legfőbb. Az első, hogy az Úr legyen a te Istened, őt tiszteld, szeresd teljességgel, aki vagy, elme, erő és akarat, mindez benne van, és a másik hasonló ehhez, természetesen ez azt jelenti, hogy nem ugyanaz, és nem is összecserélhető a sorrend, az pedig, hogy szeresd a másikat, a fele barátodat, és itt is van egy kitétel még, úgy, mint ahogy önmagad szereted. Legalább annyira. Kedves testvérek, itt, ahogy az igében olvassuk, nem is nagyon merték ezután Jézust kérdezni. Sokszor elcsodálkoztak az ő válaszain és feleletein, az ő bölcsességén. Ahogy másképp tanította ő őket, mint ahogy az írástudók és farizeusok az embereket. Mert neki hatalma volt és teljes bölcsessége volt. És hogyha belegondolunk ebbe a válaszba is, valóban mekkora és milyen bölcsesség, kigyűjteni a törvény egészéből ezt a két legfőbb parancsolatot. És hogyha ezt állítjuk oda minden napokban, akkor valóban Isten terve és üzenete szerint tudunk élni. Tehát az első és legnagyobb, szeresd az Urat, a te Istenedet, és ahogy itt hangzik el, teljes szívedből, teljes lelkedből is, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, és Jézus hozzá teszi, két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Kedves testvérek, hogyha ezt a kettőt be tudjuk tartani, maradéktalanul, vagy így mondom, erre törekszünk, akkor bizony minden más is helyre áll az életünkben. Nézzünk bele ezekbe a jaj mondásokba, hiszen talán nem egy, nem kettő magyarázatra is szorul. Az elsőt a következő képen hallottuk, jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be is, azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Miről is van itt szó? Farizeusok és írástudók jó vallásos emberek voltak. Jézus ezt nem is vonta kétségbe, viszont, hagyd mondjam, volt egy nagyon nagy bűnük, mert csak vallásosságot gyakoroltak, a törvénynek csak a betű szerinti voltát próbálták betartani, és nem a teljes lelkiségét, ezért képmutatókká lettek. Egyszerűen az ember érzi azt, hogy hát a szentséghez, Isten szentségéhez még hiányzik valami, és akkor ezt próbálom én valami vallásos gyakorlattal betölteni. Kitalálok jó cselekedeteket, és akkor ezeket teljesítem. De közben, mert Isten szentségét próbálom megismerni, egyre jobban látom az én bűneimet is. Kell valami följebb emel, de ha nem a kegyelemre nézek, és Jézus Krisztus itt mindig magára utal és magára mutat, ott van köztük a Messiás, az élő Isten fia, aki majd nem sokára elveszi a világ bűnét, akire lehet teljességgel tekinteni, aki az egyetlen megoldás, hogy az ember megszabaduljon bűneitől. Nem a törvény betartása, betű szerinti volta, az nem fog megszabadítani a bűneimtől, az csak még jobban megmutatja, hogy hol is vétettem, hol is vétkeztem. És így egyre messzebb kerülhetek Isten szentségétől. De ha kegyelemre tekintek, akkor ez a kegyelem ez összeköti Isten szentségét, meg az én bűneimnek a mélységét, és akkor Isten ebből a mélységből ki tud vonni, és így mondom, hogy magához közelebb tud vonzani. Szóval itt volt a nagy hiba, a nagy baj, hogy ezek az írástudók és farizeusok a törvényt próbálták betű szerint betartani. Tudjuk, hogy ez lehetetlen. Egy valaki töltötte be teljességgel a törvényt, ez pedig Jézus Krisztus volt, és természetesen itt az isteni törvényre gondolunk. Tehát ő volt, aki betöltötte, és így eleget tett a törvénynek, és lerette rólunk a törvénynek az átkát, mert mi nem tudjuk betölteni a törvényt teljességgel sohasem. Tehát, amit itt Jézus mond, hogy ők nem mehetnek be a mennyek országába, és azokat sem engedik be, akik be akarnak menni. Milyen üzenete lehet számunkra a mai napokra? Az, hogy ne a vallásos jó cselekedeteinket próbáljuk felmutatni, és azok előtt, hogy mondjam, másoknak is megmutatni, azzal hívogatni, hanem a kegyelemre mutatni. Jézus Krisztus kegyelmére, ami megjelent a mi életünkben is. És ha erről tudunk beszélni, az valóban a többieknek is, így mondom, hogy útmutatás lesz Krisztus felé, a mennyek országa felé. A második jaj mondás az így szólt, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és szillelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Talán nem egyszer volt az, azt mondják az írás magyarázók, hogy uzsora kölcsönt adtak ezeknek az özvegyeknek, és természetesen a fedezet az ő házaik voltak, és egy idő után, hogyha valaki ezt nem tudta fizetni, akkor ugye övé lett az a tulajdon, az a ház is. Tehát e kettősség, egyrészt a rablásvágy, a gazdagodásnak a csábítása, másrészt pedig a kegyes életmód, aminek kifejeződése az imádság. Valahogy a kettőt megfeleltetni, vagy, hogy mondjam így, valahogy az egyiket elrejteni a másik mögött, természetesen az imádság mögött a kapzsiságot. Gondolkozzunk el ezen, hogyan is állunk a mindennapokban a másik ember felé, milyen a mi viszonyulásunk a másikhoz, talán hogyan használunk ki másokat, és utána hogyan próbálunk mégis megfelelni egyfajta kegyes életmóddal az élőisten színe előtt. És nagyon sokszor ugye ezek a farizeusok így is gyakorolták az imádságot, hogy mindezt hosszasan tették, vagy ahogy máshol olvassuk, ha adtak, adakoztak, akkor pedig kürtöltettek maguk előtt, mindezzel az embereknek akartak tetszelegni, ahogy Jézus ott mondja is, ezzel megkapták jutalmukat, azaz emberek előtt adtak, akartak tetszelegni, ezzel kivívták az emberek elismerését, de a mennyei atya elismerését, vagy hagyd mondjam így jutalmát, azt nem. A harmadik jajmondás így szól, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Megint csak azt mondják az írás magyarázók, hogy Jézus Krisztus korában volt a legnagyobb mértékű a pogány misszió, tehát a zsidó emberek a pogányokat az egy élő Isten felé próbálták terelni, bizonságot téve az ő hitükről. És hát tudjuk, Izraelnek ez is volt az elsődleges feladata, Isten ezzel bízta meg őket, hogy pogányok világosságává legyenek. Ezt próbálták betölteni. De mégsem értették Istennek a teljes lényét és az emberre vonatkozó lényegét. Hiszen megint csak a törvényt próbálták súlykolni, ezekre a pogányokból lett zsidókra. Úgy hívták ezeket az embereket, hogy prozeliták, tehát zsidó hitre térítették. Valamit megtapasztalhattak talán Istenből, de az a törvénykezés volt, és nem a törvénynek a lényege, nem arra vonatkozó dolgok, amire Isten adta az ő parancsolatait. Tehát erre mondja itt Jézus Krisztus, hogy bizony, ha ezt megteszitek, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. A gyehenna tüze, ezt azonosították a pokolnak a képével. Jeruzsálem mellett volt, van egy völgy, vagy akkoriban volt egy völgy, hiszen tovább épült ez a város, ez volt a Géhinnón völgye. Ott húzódott mellette a város fal, és volt egy kapu, amit így hívtak, hogy a szemét kapu, azon hordták ki a város szemetét, és ott égették el, manapság is, hát nem egészen ilyen formában, de ugye a képződött szemetét egy városnak el szoktuk égetni. Tehát egy folyamatosan égő hely volt az, és erre utal Jézus, hogy igen, és ezzel azonosítják később azt, hogy ez az a hely, ami az Istentől távoli hely, ahol örökké ég a tűz, máshol az Ószövetségben olvasunk ilyet. Tehát mi is lehet ennek az üzenete számunkra? Valóban mit mutatunk meg a mi hitünkből? Igazi élő hite az. Vagy pedig, ahogy előbb már mondtam, csak vallásos cselekedetek sokasága. Mert ez taszító is lehet. De hogyha csak erre vonjuk oda az embereket, azzal nem az üdvösség útjára tereljük, hanem éppen, hogy eltérítjük őket. Kedves testvérek, nagyon sokszor az őszinte bűnvallás, az élő Istenről való bizonságtétel, a mindennapokban megtett dolog, amikor Istennek az üzenete alapján tudunk dönteni, az így mondom bizonságtétel lehet másoknak, hogy mi valóban az élő Istennel éljük a hétköznapokat, és az hívogatás a mennyek országához. A következő jaj, a negyedik, az egészen hosszú, hadd olvassam fel. Jaj nektek, vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Miről is van szó? Az eskü megtartása, erről beszél ez a következő jajmondás, és hát természetesen teljességgel logikus, ahogy Jézus Krisztus erről beszél. Ha valaki ugye a templomra esküszik, az mindazt felöleli, ami a templomban található. Némi túlzás az, amikor azt mondták, hogy hát ha a templom aranyára esküszik valaki, mintha az nagyobb lenne, az tulajdonképpen több, mint hogyha valaki csak a templomra esküszik. Hagy mondjam így, botorság, amit állítottak. Vagy éppen az oltárral kapcsolatban, ami az oltáron található, ha valaki arra esküszik, az nagyobb lenne, mint ha valaki csupán az oltára esküszik. Számunkra sokszor már szinte ezek olyan érthetetlen dolgok. Mit is tehetnénk emellé? Zsoltárok könyvéből hagy idézzek, az 50. Zsoltárból, ha már esküről van szó, akkor a következőt olvasom az 50. Zsoltár utolsó verséből. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Tehát aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És természetesen azt is tudjuk, hogy ne tegyünk olyan dolgot, esküt, amit, hogy mondjam, nem is tudnánk megtartani, ettől óv bennünket az ige. Máté evangéliumának elején, a törvény magyarázatánál, a Máté 5-ben egyértelműen Jézus óv attól is, hogy ne esküdjünk, talán még pontosabb, ne esküdözzünk. És hát, hogy mondjam így, amikor mégis valamit megfogadunk, azt pedig tudjuk meg is tartani. Jó ezzel is vigyázni, ahogy olvastuk a Zsoltárban, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. A következő, az 5. jajmondás így szólt: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Miről is van szó? Akkor ismert legkisebb és legnagyobb állat, legalábbis így mondják el a kommentárok, így ismerték el az írás magyarázója, a legkisebb állat a szúnyog volt, a legnagyobb pedig a teve. Tehát itt a két szélsőséget mondja el Jézus Krisztus. Természetesen arra utal, hogy mi az, amit fontosnak tartanak a törvényből, és milyen picinke kis dolog, lényegtelen, és mi az, ami meg lényeges lenne, és éppen azt hagyják el. Miről is van szó? Egyrészt megtartották a törvényt a farizeusok és írástudók, tizedet adva mindenből. Ez általában a földre és a termésre vonatkozott. Bár olvashatunk ilyen felsorolásokat is, Mózes 5 könyvén belül, pontosan meghatározva, hogy melyik terményekre vonatkozott el. Van olyan termény, az itt felsoroltak között, amikre talán nem is vonatkozott a tized, de összességében a földre és annak termésére vonatkoztatták. Tehát belefér. Próbálták a legnagyobbat itt is mondani ezügyben, vagy megtartani a legjobb módon betű szerint a törvényt, csak hogy Jézus Krisztus mit állít mellé, amit ők kevésbé tartottak fontosnak? Azt mondja, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. És Jézus úgy foglalja össze, hogy hát mind a kettőt meg kellene tartani. Természetesen ez a fontosabb, az igazságos ítélet, az irgalmasság és a hűség, és amaz sem elhagyni. Azaz, hogy minden javunkból tizedet adjunk Isten dicsőségére. A következőt olvassuk Mikeás próféta 6. fejezetében, a 8. versben, mint egyik legfőbb kérését Istenhez, sőt parancsát az ember felé. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Tehát csak egy példa, de sorolhatnánk többet is, ahol igenis ott van az Ószövetségben a fontos dolog, a törvény megtartása, mi következik ebből. Még egyszer, igazságos ítélet, irgalmasság és hűség, az Istenhez való hűség. A következő jajmondás az így szólt: jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablás vágyjal és féktelenséggel, mármint vagytok. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Megint csak arra vonatkozó dolog, képmutató módon inkább a külső volt a fontos, mit mutatok, és a belső pedig majdnem, hogy elhanyagolható. Tele van természetesen ez a tisztasági, vagy benne van a tisztasági törvény is. Valóban mit tartok fontosnak? Hogy élem meg az Isten előtti létemet? A belső tisztaság, a szívnek a tisztasága, vagy pedig úgy gondolom, elég, hogyha külső képpen mutatok tisztaságot. Tudjuk jól a választ, természetesen a szívből ered minden. A szívnek a tisztaságára kell odafigyelnem. És az utolsó jajmondás, ami ki volt számunkra most jelölve, a 7., az így szólt: jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival is, mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Megint csak a külső és a belső közti hatalmas ellentmondás. Akkoriban valóban ez volt a divat, hogy ezeket a sokszor állított síremlékeket, hiszen így is temetkeztek, azokat fehérre bemeszelték, ez a tisztaságnak volt a jele, újra és újra megtették ezeket, az ünnepre készülve pedig hát fel is újították ezt a meszelést, vagy újra bemeszelték ezeket a sírokat. Itt pedig már közel van a Páska ünnepe, Jézus erre is figyelmezteti őket, vagy erre is vonatkozik ez a kép. Egészen ott volt a mindennapokban, tudták, értették, miről is van szó. És azt is tudjuk, hogy milyen nagy az ellentmondás itt, megint csak egy szépen fölépített síremlék, a külső, ami látványos és tiszta, a belső részekkel, mindazt, amit oda eltemettek. Hatalmas ellentmondás és nagyon elgondolkoztató dolog, ahogy Jézus Krisztus a külsőnkre és a belsőnkre vonatkoztatja mindezt. Mit mutatunk? Megint csak visszatért az eredeti gondolat, képmutató módon valami egészen mást, vagy pedig a belsőt, amit meg kellene tisztítani, így olvastuk, belül pedig tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Tehát mit mutatna a mi belsőnk, ha láthatóvá válna, mennyire megtisztított az, vagy Isten igével mennyire átjárt? Minek hagyunk ott teret, hogy az megbújjon és utána felnőjön, és próbáljuk esetleg külső módon mindezeket elrejteni. Kedves testvérek, bőjt negyedik vasárnapja van, és felolvastuk ezt a hét jaj mondást. Gondolhatnánk, hogy ez ránk nem vonatkozik így, hiszen írástudókról és farizeusokról beszél az ige, hát mi azok nem vagyunk. De milyen jó figyelmeztetés ez számunkra mégis, és igaz ránk is, hiszen olyan könnyen esik bele az ember a képmutatásnak a bűnébe. És mennyire könnyebb másokon számon kérni dolgokat, akár Isten törvényét is, mint saját magunk azt betartani, vagy ha nem tudjuk azt betartani, hogyha tele vagyunk vétkekkel mindezt megvallani. Kedves testvérek, erre hív bennünket tehát ezen a vasárnapon az ige, hogy így vizsgáljuk meg a bensünket, így vizsgáljuk meg a szívünket, így tudjuk megtisztítani Isten színe előtt. És levetve sokszor, ha van ilyen, a képmutatást, ahogy másképp mutatjuk kifelé magunkat, mint amilyenek belül vagyunk. Azt hiszem, hogy ennek a világnak mindig is őszinte keresztényekre volt szüksége, természetesen Jézus Krisztussal, vagy után beszélhetünk erről, nem képmutatókról, nem vallásoskodó emberekről, hanem őszinte keresztényekről, akik merik bevallani a bűneiket, akik tudnak erre bocsánatot kérni, akik őszintén tudnak beszélni Jézus Krisztus kegyelméről, az életükre nézve is, és ez így vonzó lesz másoknak is. Képmutatásból már nagyon sokat átélt ez a világ, erre nem kíváncsi. Hagy mondjam így, őszinte keresztényekre kíváncsi a világ. Erre biztatok mindenkit, hogy merjük így a mi bensőnket átvilágítani az ige által, mindazt kivenni, ez azt jelenti megvallani Isten előtt, ami nem odavaló. És tudjunk ilyen őszinte, örömteli keresztény életet élni, mert ez vonzó lesz mások számára. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, úgy, amint azt szoktuk, csendesedjünk el imádságban. Vigyük oda a mi teljes szívünket Isten elé, majd ahogy szoktuk utána, közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a te figyelmeztetésedet, ahogyan te teljességgel az élő Istent képviselted a földön, ahogy helyre tetted a parancsolatoknak és a törvényeknek az eredeti értelmét, ahogy azt Isten gondolta és jónak tartotta, hogy mi megismerjük ezeket és megtartsuk ezeket. És Urunk, azt is bevalljuk, hogy bizony mi teljességgel megtartani a törvényt sosem tudtuk és sosem tudjuk. De kérjük, Urunk, a te erődet, az, hogy minél jobban be tudjuk ezt tölteni. És adj nekünk őszinte szívet, hogy bemerjük ezeket is vallani, megvallani előtted, hol segíts bennünket, mik azok a bűnök, amit le kell vetkeznünk, amit meg kell vallanunk, ami talán már úgy gyakran vissza is tértek a mi életünkben. Neked, Urunk, van hatalmad arra, hogy megszabadíts ezektől. És Urunk, van hatalmad arra is, hogy helyreállíts bennünket, hogy gyógyíts bennünket. Köszönjük, hogy ez is megtapasztalt valóság számunkra. És hogy bármikor lehet hozzád menni, bármilyen bűnösen és szennyesen, te képes vagy megtisztítani bennünket. És Urunk, valóban adj nekünk felszabadult keresztény életet, hogy ilyen felszabadultól tudjuk megélni a világ előtt is, oda mutatva, hogy milyen is a krisztusi élet, milyen az, amikor a jelenben élhetünk, mert nem kísért bennünket a múlt, a bűneink, és nem félünk a jövendőtől, mert az is a te kezedben van. Urunk, adj nekünk ilyen életet. És hadd könyörgünk is, Urunk, másokért is közben járva. Könyörgünk, Urunk, hogy te szüntesd meg a háborút, ami itt mellettünk a szomszédos országban zajlik. Te adj, Urunk, békességet a szívekbe, és te
Szüntesd meg azt, hogy nép nép ellen támad, és ország ország ellen támad. Urunk, hadd könyörgünk szeretteinkért, családunk tagjaiért, hiszen elsősorban ő bízattak ránk. Urunk, add, hogy mellettünk valóban testi-lelki jólétben éljenek. Tudjuk ezt biztosítani számukra. Ne terheljük meg őket lelki dolgokkal sem, hanem tudjuk odaélni a mi felszabadult életünket, emelve a másikat, házastársat, gyermeket, a nagy családnak a tagjait. Urunk, adj nekünk ilyen hívő életet. És kérünk, Urunk, a mindennapokért is, a munkavégzésünkért is, add, hogy a te dicsőségedre végezzük el a munkát is, és kérjük erre az áldást, hogy ne hiába való legyen az az elvégzett munka. Így adj nekünk a következő hétre is erőt, feltöltekezve most veled. Kérünk, Urunk, és kérünk betegeinkért, Urunk, te légy az ő gyógyítójuk, kérünk időseinkért, add, Urunk, hogy ők sem a külső emberre nézenek, amely megromlik, hanem a belsőre, ami napról napra újulhat. Kérünk, te légy velük is. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk a 662. dicséret, az első három verset és az ötödik verset énekeljük el. Azért is énekeljük ezt az éneket, kérés volt ez a közegyházunktól, hiszen Kárpátalján ez az ének jól ismert, a mindig velem, Uram, mindig velem. Ezzel is egyfajta szolidaritás vállalás a kárpátaljai reformátusokkal. Remélhetőleg tudjuk, ismerjük jól ezt az éneket. Egyfajta himnuszként szokták ezt énekelni az ottani reformátusok Kárpátalján. Tehát az első három versok és az ötödik, amit énekeljünk.
Thank you.
Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.